Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni. Miért fontos a mecenatúra a magyar zenei életben? Cselőtei Lászlóval, a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumának vezetőjével Buza Sándor beszélget.
Olvastam nemrégiben egy interjút veled kapcsolatban pont erről a témáról, a generációváltásról, a mecenatúráról és azokról a támogatási rendszerekről, amik egyébként nagyon fontosak ahhoz, hogy a magyar zene élet ne álljon meg minden szempontból. Akár az alkotók szempontjából, akár az előadó tér szempontjából legyenek olyanok. Szóval szeretném egy kicsit megvilágítanád, hogy mi ennek a kimondhatatlan hosszú nevű intézménynek a célja és a feladat.
Igen. Hát konkrétan az, amiről most beszéltél, hogy ez az egész rendszer életben maradjon, és hogyha lehet, akkor jól működjön, jól prosperáljon. Ugye itt volt a COVID nemrégen, ami nagyon-nagyon súlyosan érintette a magyar zenei színteret minden oldalról, tehát az előadók oldaláról is, és a háttér oldaláról is. Klubok nagyon nehéz helyzetbe kerültek. És hát ez a kollégium, amit én vezetek, ez igazából most már több mint 10 éve ezeken a dolgokon próbál segíteni különböző pályázatokkal, nyílt pályázati felhívásokkal elsősorban.
Bocsánat, ez a kollégium hívta létre a garázskoncerteket annó?
Nem, az másik volt. Hát ugye párhuzamosan több szervezet is dolgozik azon, a garázskoncertek egyébként, ha jól emlékszem, akkor az a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében jöttek létre. Tehát a Nemzeti Kulturális Alapnak is van több könnyűzenével foglalkozó kollégiuma. Ez egyébként azt gondolom, hogy jól mutatja a könnyűzene jelentőségét a magyar kultúrán belül. A Zenkán nemrég volt egy struktúraváltás, az addigi sok kollégiumból kevesebbet csináltak, összevontak azonos tematikájú, vagy egymáshoz közel álló tematikájú kollégiumokat. Most előadó művészetek kollégiuma az, ami nemrégen írt ki pályázatokat. Ők egyébként, ez nem az a kollégium, amit én vezetek, csak hogy tiszta legyen. Ők elsősorban alkotói támogatásokra írnak ki pályázatot, mi inkább tehetségkutatásra és a háttér támogatásra, tehát a médiára, a klubokra, az oktatásra fordítunk figyelmet.
Igen, tehát ugye pont rá akartam kérdezni, mert az számomra világos, hogy mondjuk a klubokra fordítottok figyelmet, a háttér támogatásra, akkor a ti feladatotokban nincsen, mert az tehetségkutatás persze benne van, mert azt mondtad, az, hogy mondjuk támogattok különféle pénzekkel előadókat ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat, vagy ha az az indulási stádium, akkor igen?
Így van, igen, igen. Tehát az egyik legfontosabb pályázatunk, ami most már kiírásra került, le is zajlott az ezzel kapcsolatos összes előkészítő és operatív tevékenység. Tehetségkutatásról szól, ez az induló előadók számára kiírt pályázat. Ez arról szól, hogy a zenekarok, előadók beküldenek anyagokat, amit egy széleskörű online szakmai zsűri bírál. Kiválaszt 60 előadót, akiket mi élőben meghallgatunk, egy másik 15 fős teljesen független szakmai zsűrivel karöltve, és ezekből javasol a zsűri, illetve a kollégium 15 zenekart előadó támogatásra, akik kapnak 4 millió forintot.
Igen, és az elhangzott már.
És egy mentort, akikkel akivel egy évig együtt dolgoznak, és akkor megtapasztalják mindazt, ami a zeneiparral kapcsolatos fontos tudnivaló és tevékenység.
Mennyi pályázati anyagot kaptok? Ugye ez, ha nagy a szám, akkor azt is jelenti, hogy elég pezsgő a zenei, könnyű zenei élet Magyarországon.
Igen. Erre a pályázatra konkrétan most olyan 200 körüli pályamű érkezett be. És akkor ebből ugye választottunk ki 15.
Ez jó szám?
Ez az átlagos szám, igen. Volt, amikor azért többen pályáztak. Most egy kicsit megváltozott a pályázati feltételrendszer. magasabb díjat kell befizetni.
Aha.
Tehát ugye, amikor beadod az anyagot, akkor egy ilyen pályázati díjat is be kell fizetni. Ez azért megszűrte a jelentkezők körét, de én azt gondolom, hogy igen, ez egyébként egy jó szám. Alkotói pályázatra nyilván ugye a másik kollégiumhoz sokkal többen adnak be, ott magánszemélyek is pályázhatnak. Tehát ott ezrével jönnek be a pályázatok.
Milyen stílusok viszik a prímet?
Hát képzeld el, nagyon fáj ez nekem egyébként, hogy a metál mostanában nem divat. Régen egy ilyen tehetségkutató az úgy zajlott, hogy lényegében egy mini metal fesztivált lehetett megnézni, és akkor élvezni az új zenekarokat. Mostanában inkább az alter, a folkosabb dolgok, a jazz, tehát ezek a műfajok azok, amik túlnyomó többségben jelen vannak. Van egyébként metál is, de sajnos ez most nem a fősodor.
Pedig, hát akkor rákanyarodtunk egy nagyon fontos dologra, órákon keresztül tudnánk róla beszélgetni, pedig a metál nagyon megy. Tehát a metál világszinten is ott van. Persze, tudjuk, hogy egy réteg műfajról van szó, tudjuk, hogy a zenén belül ez egy nagyon alternatív műfaj.
Igen.
Azt is tudjuk, hogy a metálnak X az N-ediken különféle kis szekciója van, bele se kezdek, azt már te el tudnád mondani, hogy milyen dúmok meg mik vannak még ebben. Ennek ellenére Magyarországon abszolút azt látod, hogy egy ilyen nagyon-nagyon leszálló ág?
Hát én nem azt mondom, hogy leszálló ág, vannak ennek hullámai. Éppen most annyira nincs sok olyan új zenekar, akik mondjuk innoválnának, vagy olyan minőségben játszanának, mert tehát ami alkalmas lenne arra, hogy mondjuk egy ilyen tehetségkutatón részt vegye, de hát ugye azok, akik korábban kezdték, azok folyamatosan dolgoznak, tehát egy ilyen underground szintér azért az...
Az megvan.
Jelentősen igen.
Hát lázadni mindig kell.
Igen.
Lázadni mindent. Tehát
és a koncerttermek tele vannak, tehát hogy ez egy nagyon jó élő műfaj, az emberek szeretnek elmenni koncertekre, és sokan járnak metal koncertekre.
Hát igen, ugye egyébként hát a világ mindenkinek áll, mert csak be kell szerezni a jó hangzóanyagot, meg a megfelelő eszközöket, és meg kell írni azokat a dallamos rock számokat, amire aztán lehet tényleg csápolni, és nagy terpeszt beállni. Az jutott eszembe még kérdésként, hogy ugye ebben az interjúban olvastam, és elég hosszan beszéltetek róla, hogy a vidéki kluboknak a jelentősége mennyire maradt meg, illetőleg mennyire veszélyes az, hogyha egy vidéki klub megszűnik?
Igen.
Ezt hogy látjátok?
Ugye most a kollégium hát mondhatom üzemeltetésében, vagy a kollégium részére dolgozó programiroda, amit egyébként a Petőfi Kulturális Ügynökség működtet, rendelt egy tanulmányt, ami kifejezetten arról szól, hogy föltárja azt, hogy a vidék és fővárosi kluboknak mi a helyzete jelenleg Magyarországon, kluboknak és művelődési házaknak, mert nagyon drága lett az élet, nagyon költséges egy-egy ilyen koncertet megszervezni. Ahhoz képest a jegyárakat sajnos nem lehet megfelelően magasra emelni, fölemelni.
Plusz még ott van a 27%-os áfa.
Hát igen, rengeteg összetevője van ugye annak, hogy miért magasak a jegyárak, és emiatt aztán a nézőszám az folyamatosan csökken, és így a zenekaroknak nem éri meg lemenni.
Hát az életterük megszűnik.
Igen, igen, vidékre, és így a klubok nem tudnak fönnmaradni. Nekünk egyébként van klub támogatási pályázatunk, ami nem sokára valamikor kiíródik, sajnos pontos időpontot nem tudok mondani, de biztos, hogy ki lesz írva, ami pont abban segít, hogy ezek a klubok jobban működhessenek. Hát az életben maradásukat konkrétan nem tudja ez a rendszer fönntartani, de abban segít, hogy olyan rendezvényeket tudjanak megtartani, amit egyébként saját erőből csupán piaci alapon nem lehetne megtenni.
Igen, és hát ugye ezek a pénzek, ha eljutnak a megfelelő helyre, akkor ezekből tudnak szervezni, meg tudják valósítani. Milyen Igen. pénzekből gazdálkodtok?
Hát a kollégium összességében egy ilyen 850 millió forintos átlagos büdzséből gazdálkodik évente. Ebből kiírunk meghívásos pályázatokat, de a nagy része az nyílt pályázatokra fordítódik. És ebből egyébként jelentős összeg, tehát most a vidéki klubokra nagyjából 230 millió forintot tudunk szánni, ami összességében még mindig egy nagyon pici összeg, tehát azt le kell szögezni, hogy nagyon-nagyon sokkal több pénzre lenne ahhoz szükség, hogy a klubok működését stabilizálni lehessen, de hát erre van lehetőség, igyekszünk ezeket a pénzeket úgy szétosztani, hogy tényleg maximálisan hasznosuljanak. Egyébként úgy van, hogy egy-egy évadtervet kell leadni a pályázó kluboknak, amin belül mondjuk 12-16 koncertet kell megcsinálni, megszervezni, és koncertenként 350 ezer forintot tudunk ehhez támogatást nyújtani.
Aha, igen. Hány klubról van szó egyébként?
Hát nehéz ezt megmondani, hogy pontosan mennyi klub működik ma Magyarországon. Mert
hát mondjuk abban a szempontból házak... talán tudsz számot mondani, amennyi pályázat vagy kérelem beérkezik hozzátok.
Hát igen. Ez is egy érdekes dolog, mert sajnos nem mindenki pályázik, akinek lehetne. Tehát hiába promotáljuk ezt az egész rendszert, még mindig rengeteg olyan klub van, aki... Hát figyelj, vagy azért, mert elfelejti. Nem tud róla. Nem, hát vagy azért, igen, mert elfelejti. Nagyon sok amatőr módon működő ilyen rendezvényhelyszín van. Nagyjából egy ilyen 70-80 olyan pályázó van, aki rendszeresen jelentkezik nálunk, időben beadja, tehát nagyjából ennyi koncerthelyszín van, ami tényleg működik, jól működik, vagy jól próbál működni.
Van lényeges különbség a budapesti és a vidéki klubok között? Ellátottságban gondolom,
hát
hogy igen.
Hát abszolút, hát ugye Budapest az egy szép nagy felvevő piac, eleve sokkal könnyebb oda menni.
És vannak még olyan klubok, amiket mondjuk művelődési házak üzemeltetnek. Ugye klasszikusan egy klub annak idején, mondjuk a 70-es, 80-as években nem jöhetett létre máshol és máshogy, csak a művelődési ház keretén belül, igen, le a pincébe, igen. Vagy föl a padlásra, attól függ, hogy milyen zenét játszottak, és akkor ott összegyűlt 30-40 ember.
Igen, igen. Hát annak idején, ha emlékszel, a 70-es, 80-as években konkrétan művház turnék voltak, hát, tehát a Piramis is ment.
Tudom,
Zalaegerszegre
is mindig jöttek a művelődési házba, két művelődési ház is volt, úgyhogy nagyon el voltunk kényeztetve, mikor gimisek voltunk a 70-es években.
Igen, igen. Hát nagyon-nagyon átalakult ez az egész rendszer, és folyamatosan alakul. Vannak művelődési házak, akik koncentrálnak arra, hogy könnyű zenével is foglalkozzanak, és akkor kvázi ilyen klubot üzemeltessenek, de rengeteg magánkézben lévő helyszín is létrejött azóta, akik próbálnak talpon maradni.
Ami nagyon fontos gondolat, ami tőled származik, de egyébként én ezt maximálisan aláírom, az pedig az az egyéni mecenatúrának a lehetősége. Ugyanis milliószor beszélünk arról, hogy a koncertre jönnek az apukák, az anyukák, ott van a nyakukban a kisgyerek, aztán ezek az apukák, anyukák lehet, hogy az ő apukájuk, anyukájuk nyakába ott ültek. És valóban azt, mikor belegondoltam ebbe, Magyarországon 2025-ben már szép 40-es, 50-es az a korosztály, akik egyébként koncertjárók lehettek, akár a szüleik által, akár alanyi jogon, és ezek között, a 40-50-es emberek között vannak bizonyára sikeres vállalkozók, akik egyébként, ha valamilyen módon zenei fanok, akkor kérem szépen, mondd el nekik, mit szeretnél nekik mondani? Hát igen, igen.
Hát igen, azt szeretném mondani, hogy ha azt szeretnénk, hogy legyenek új tehetségek, hogy az élő zene továbbra is látható és hallható legyen Magyarországon, hogy el lehessen menni a következő generációknak is ilyen típusú szórakozó helyekre szórakozni, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy ezt anyagilag, ezt a rendszert támogassuk.
Akár nagy vállalkozók, kis vállalkozók, hát, titeket keressenek?
Bárki, érted, hogyha egy-egy ilyen klubot akár közvetlenül valaki megtalál, és azt mondja, hogy figyelj, én adok neked 50 ezer forintot arra, hogy vegyél egy új lámpát, vagy egy új hangszórót, már az is sokat számít. De én azt gondolom, hogy kialakult azért Magyarországon egy olyan réteg, akinek akár egy több százezer vagy millió forintos támogatás sem jelent gondot, és annak idején mondjuk maga is részese volt
persze,
ennek a szintérnek.
Nem vagytok benne az 1%-os rendszerben?
Nem, tehát ez nem így működik.
Egyébként a nyáron volt a Campus Fesztiválnak a szponzor, egy magáncég volt.
Abszolút. Ez számomra egyébként egy nagyon jó inspiráció volt. Én ott voltam a Campusnak a megnyitóján, láttam ezt az embert, aki egy egy kvázi egyszerű magánvállalkozó, nyilván egy több milliárdos céggel, és még csak nem is a zeneiparban, vagy a zeneiparhoz közel dolgozik, egy fémipari cégről beszélünk.
Az a neve, de már van rá példa Magyarországon.
Ez egy nagyon jó példa egyébként, uh-huh. Igen, hogy azért vannak olyan emberek, akik gondolnak erre, és szeretnének áldozni a kultúrára.
Cselőtei Lászlóval a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumának vezetőjével Buza Sándor beszélgetett. Most picit pihenünk, aztán már könyvet ajánlunk. Maradjanak velünk itt a Trend FM.